Minden héten egy lépésről beszélünk a gyógyulásban. Ugye gyógyulás miből? A függőségekből, a rossz szokásokból, a berögzött dolgokból, azokból a dolgokból, amiből mindannyian szeretnénk valahogy kigyógyulni. A régi sebekből, a sérülésekből az életünkben, ami történt akár a gyermekkorunkban, vagy fiatalkorunkban, amit tettek velünk, vagy esetleg amit mi tettünk másokkal, és nem tudtuk feldolgozni, és nem tudtuk megbocsátani. Tehát mindannyiunknak szükségünk van gyógyulásra. Mindannyiunknak szükségünk van gyógyulásra, és Isten pedig képes meggyógyítani. És erről beszélünk hetek óta, és szerdánként nagyon-nagyon jók ezek az alkalmak, amikor összejövünk. Itt vagyunk, átnézzük az előző üzenetnek, az előző vasárnapnak a témáját, átnézzük, és aztán férfiak és nők kis csoportra oszlunk, és beszélgetünk róla. Beszélgetünk arról, hogy érzünk a felől, amit hallottunk vasárnap az üzenetben, vagy éppen, hogy érezzük magunkat aznap. Úgyhogy bátorítok benneket, tudtok, gyertek. Tehát ha tudtok, akkor gyertek szerdánként, 6 órától itt vagyunk. Ja, de most itt vagyunk vasárnap, és haladunk az első héten. Miről beszéltünk? A valóság döntés volt, amikor arról volt szó, itt van az első döntés, fönn a táblán. Gyorsan felírom nektek. Elismerés. Elismerni, hogy nem vagyok Isten. Ki erről beszéltünk? Az első üzenet erről szólt. Elismerem, hogy problémám van. Elismerem, hogy gázos vagyok. Elismerem, hogy nem mennek jól a dolgok. Erőtlen vagyok. Kicsúszott a talaj a lábam alól. Tehát elismerni, beismerni, szembenézni. Amikor belenézek a tükörbe, akkor azt mondom, hogy igen, kevés vagyok, hogy irányítsam az életem. Tehát nem vagyok Isten. Nem vagyok Isten. Második héten a reménység döntésről, mert azért ez eléggé elkámpicsorodik az ember, amikor rájön arra, hogy főleg ha Isten nélkül éli az életét, és rájön arra, hogy még én is kevés vagyok a saját életem kézben tartásához, akkor az egész élet az reménytelen. És akkor ezért vetnek véget az életüknek. Vagy kábítják el magukat különböző dolgokkal. Elterelik a figyelmüket a dolgokról, az életükről. Oké, de hogy a második héten beszéltünk arról, hogy van remény. Tehát ha bár én képtelen vagyok uralkodni magamon, és az életem területein, nincs erőm rá, de Istennél viszont megvan az erő. Erről beszéltünk. És nem csak, hogy megvan az erő, hanem ő még segíteni is akar. Tehát ő segíteni akar nekünk. Tud a problémámról, tud rólam, tud a helyzetemről, tud mindenről, és segíteni akar. Oké? És törődik velem. És tudja azt, hogy mind megyek keresztül, tudja azt, hogy nekem nehéz, és nála megvan az erő. Egy dolog kell, és erről beszéltünk, hogy rákapcsolódni erre az erőre. Hogy ő nem fogja bedugni az ajtót. Ő nem fog magához rángatni engem, hanem én kell legyek az, aki lép felé. Oké, a múlt héten beszéltünk az elkötelezettség döntéséről. A harmadik döntésről, hogy tudatosan azt választom, hogy az egész életemet és akaratomat Krisztus gondjaira és irányítására bízom. Tehát ez egy tudatos döntés az ember részére. Ez nem véletlenül történik, még nem így születik, ezt nem nevelik belénk, hanem egy nap azt mondom, hogy Isten, itt vagyok, itt van az életem, a jó, a rossz és a csúf, minden itt van belőle, és tegyél velem valamit, csinálj velem valamit. Kezdj el az életemen dolgozni. Ez az ajtónyitás Istennek, ez a döntés. És ha már ajtónyitásról beszélünk, most jön a negyedik döntés, amikor is a háznak a kitakarításáról van szó. Ez a ház kitakarítása döntés. A negyedik döntés az életünkben, és a gyógyuláshoz vezető úton a következő döntés. Miután elköteleztük magunkat Jézus Krisztusnak, odaadtuk az életünket, az életünk irányítását neki, most elkezdődhet a háznak a takarítása. Mit értek ez alatt? Sok kosz összegyűlik, sok szemét összegyűlik a múltból. Tehát a múlt az sok dzsuvát hordoz, és rak le az életünkben. És ez a negyedik döntés, ez erről szól, hogy a múltat kitakarítani az életünkből. És a múltnak a nyomát. Tehát, és egy kicsit még specifikusabban, a bűntudatot. A múltat, mint bűntudatot. Amiket tettem. Tehát az egésznek ez a lényege, hogy legyen egy tiszta lelkiismeretem. Mert az embert nyomorba dönti a nem tiszta lelkiismeret. És észre sem vesszük, tudat alatt olyan viselkedési formákat hordozunk, és művelünk az életünkbe, és művelünk másokkal, hogy az a bűntudatunkból ered. De már annyira régen történt, hogy már nem is tudjuk, hogy ez abból fakad. Egyszerűen csak hozzászoktunk, hogy így élünk, így viselkedünk, így tesszük, de közben a bűntudat hozta ezt létre bennünk. Ja, úgyhogy ez egy izgalmas üzenet lesz, mert Isten azt akarja, és lehetséges az, hogy megtanuljunk bűntudatmentesen élni. Tehát képesek vagyunk rá. Istennel képesek vagyunk rá. Hogy Isten útján éljünk bűntudatmentesen. És hogyha megléped ezt a lépést, sokkal jobban fogod érezni magad már holnaptól kezdve. Vagy már attól kezdve, hogy innen elmegyünk. Mert rengeteg terhet le fog venni válladról Isten, hogyha engeded ezt neki. Ja, úgyhogy ez a negyedik döntés, menjünk csak őszintén és nyíltan megvizsgálni, és megvallani a hibáimat és bűneimet Istennek, és valakinek, akiben megbízom. Oké, erről fogunk ma beszélni. Tehát őszintén és nyíltan megvizsgálni és megvallani a hibáimat és bűneimet Istennek, és valakinek, akiben megbízom. Miért van benne ez a gyógyulási folyamatban ez a lépés, vagy ez a döntés? Jó kérdés. Örülök, hogy feltetted ezt a kérdést. Tehát enélkül nincs értelme az egésznek. A bűntudat az a múltban tart minket. Tehát le vagyunk horgonyozva a múltban, a bűntudat miatt. És visszatart a növekedéstől. Visszatart attól, hogy azzá váljunk, akivé Isten akarja, hogy váljunk, és akik vagyunk igazából, amilyennek teremtett bennünket, és alkotott bennünket. És hogyha meg akarod azt tanulni, hogy hogyan élvezd az életet, akkor meg kell tanulnod elengedned a bűntudatot. Elengedni. Hagyd menjen. Tehát ha meg akarod tanulni, hogyan élvezd igazán az életet, az el kell engedni a bűntudatot. Ja. Természetesen egyikünk sem tökéletes. Mindannyian hibázunk. Van egy csomó olyan dolog, amit megbántunk. Egy csomó döntés, amit legszívesebben azt mondanánk, hogy bárcsak visszatekerhetném az időt, vagy bárcsak másképp csinálhatnám. És itt ott vannak ezek a dolgok az életünkben, és azt mondjuk, hogy így visszagondolunk magunkra, és úgy ég a pofánkon a bőr. Nem mások előtt, hanem magunk előtt. Úristen, ezt mondtam. Nem. Tök rosszul érezzük magunkat. Ez a bűntudat. Tehát rosszul érezzük magunkat. És sokszor ez tudat alatt is így van. Ja. És a tudat alatti, amikor ott van ez a tudat alattiban, ez a bűntudat, akkor ilyen eszközökhöz fordulunk, hogy tagadás, tehát tagadjuk a dolgokat, elnyomjuk szerekkel, elnyomjuk kapcsolatokkal, elnyomjuk olyan hobbikkal, ami elveszi a figyelmemet, de nem nézek szembe a valósággal, hibáztatok másokat, kifogásokat hozok, mindent megmagyarázok, megmagyarázom. Azért csináltam, vagy azért, vagy nem azért, vagy ezért. De ugyanúgy megvan a hatása bennünk. Tehát lehet, hogy van egy eszköztár, ami kezeli valahogy a bűntudatot, de belül tudat alatt nyom a bűntudat. És nem vagyunk megszabadulva tőle. Hanem csak ugyanúgy esz bennünket, mint a rák. És pusztít. Tehát nem ezek a módszerek kellenek ahhoz, hogy elbánjunk a bűntudattal. A rossz lelkiismerettel. Nem. Más, más. Tehát Istennek megvan a gyógyulása számunkra, és hogyha gyógyulni akarsz a rossz szokásaidból, gyógyulni akarsz a függőségből, gyógyulni akarsz a sérüléseidből, akkor meg kell tanulnod, hogy hogyan engedd el. Elengedni ezt a bűntudatot, hogy hogyan élj tiszta lelkismerettel. És lehetséges. Egy rádió talk show-ba betelefonált valaki, hogy pszichológust lehetett kérdezni, és akkor mondta a betelefonáló, hogy mindegy most, hogy milyen sztorit mondott el, meg teljesen mindegy. Ez a lényeg, ez volt a kérdés, hogy mit kezdjek a bűntudattal. És a pszichológusnak a válasza az volt, hogy hát nem tud mit kezdeni vele. Meg kell tanuljon együtt élni vele. Ez volt a válasz. A nagy válasz. Meg kell tanulni együtt élni vele. De azt mondom erre, hogy nem. Van nekünk egy sokkal jobb válaszunk az egészre. Egy sokkal jobb válasz. Na, sokkal jobb válasz. És erről beszélünk már hetek óta, és erről fogunk a következő hetekben is beszélni. Hogyan szabadulok meg? Itt vagyunk már a negyedik lépésnél. És azt gondolom, hogy a megkönnyebbülés, ez a mai alkalom a kulcs. Ez a mostani döntés, amiről beszélünk. Ez a döntés. Tehát ahhoz, hogy megkönnyebbüljünk, ez a kulcs. Itt van egy rész Zsoltárokból, ki is van írva. Tehát ez egy valóságos érzés lehet számodra. Érezheted ezt, amit ez a Zsoltár író ír, Dávid király. Szóval boldog, akinek bűneit megbocsátották, és vétkeit eltörölték. Áldott, akit az örökkévaló felmentett minden vád alól, és szellemében nincs hamisság. Oké, tehát boldog. Boldog, akinek a bűneit megbocsátották, és a vétkeit eltörölték. Na, úgyhogy. Tehát itt van ez a lépés. Őszintén és nyíltan megvizsgálni, és elismerni, és megvallani Istennek a bűneimet, hibáimat, és valakinek, akiben megbízom. Ez a döntésünk, amiről beszélünk. És azért van erre szükség, mert a bűntudat a következőket teszi. Figyelj, és itt van a felsorolás. Az első. A bűntudat tönkre teszi az önbizalmat. A bűntudat tönkre teszi az önbizalmat. Tehát nincsen olyan, hogy én magabiztos legyek, hogyha van bűntudatom. Nincsen, hogy önbizalmam van, és egy erős, egészséges önbizalmam van, ha bűntudat van belül. Ezen képtelenség a kettő együtt. Mert nem érzed magad soha biztonságban. Mindig is sikos a talaj, vagy labilis a talaj alattad. És nem tudsz megállni. Tehát mindig azon benne, hú, mi lesz, ha kiderül? Mi lesz, ha megtudják rólam, hogy én ilyen és ilyen vagyok? Úgyhogy akár meg is játszom magam az emberek között. Barátaimmal így viselkedek, az ivócimboráimmal úgy viselkedek, a gyülekezetben amúgy is így viselkedek, velük meg amúgy. Tehát minden kis kapcsolatkörömre megvan az állarc. Van egy ilyen pantomim játék is, amit a utcai evangelizációnál szoktunk csinálni. Nem régen csináltunk. Hogy bárkivel találkozol, ahhoz megvan az állarcod. És ez a bűntudat teszi ezt. Hogy vele így viselkedsz vele, úgy, mert mi van, ha kiderül, hogy ki van az állarc mögött? Akkor nem lesz egy barátom se, nem elutasítanak, nem fog senki barátkozni velem, nem fognak szeretni. Tehát ha bűntudatom van, akkor félek, hogy kiderül, hogy milyen vagyok. És ez viszont pusztítja az önbizalmat. Pusztítja az önbizalmat. Sherlock Holmesnak az írója, Sir Arthur Conan Doyle, megcsinálta ezt a húzást Angliában, Londonban, hogy írt 5 olyan magas szinten lévő tisztviselőnek, szinte majdnem a top 5 embernek a politikában, írt egy levelet. Csak pár sort írt. Ennyit írt nekik. Minden kiderült. Menekülj. Poénból. 24 órán belül mindez öt eltűnt az országból. Pedig nem tud róluk semmit. De mindenkinek van vaj, hol? A füle mögött, vagy akárhol. Tehát ott van a bűntudat mindenkiben. Ott van. Ők tudták, hogy miért kell menekülni. Tehát megrabol az önbizalomtól. Megrabol a bűntudat. Aztán a második, tehát hogy miért van szükség erre a lépés? Azért, mert a bűntudat nem csak, hogy tönkreteszi az önbizalmat, hanem határozottan pusztítja a kapcsolataimat. A bűntudat pusztítja a kapcsolataimat. Tehát helytelen módon reagálok emberekre. A bűntudat miatt. Tehát türelmetlen vagyok másokkal, túlreagálok dolgokat, haraggal, düvel, megmagyarázhatatlanul, nem értem, de tehát nem tudom, láttatok-e már valakit túlreagálni haraggal. Feleségre, férjeteket. Egyébként ez egy férfi probléma, hogy nem tudnak mit kezdeni a haraggal vagy a düvel. Tehát, ja. Ha mögé nézel a dolgoknak, valakinek az életében, akkor látod, hogy tehát a bűntudat van mögötte. Azért van gondja haraggal vagy a düvel. Tehát egy petárda nukleáris robbanást okoz. Körülbelül így kell kezdeni. Egy kis apró dolog, amit el lehetne engedni, valakinek az életében, hogy óriási nagy robbanás. Ja, tehát ennek a hátterében bűntudat van. És lehet, hogy meg se tudom már magyarázni, hogy miért, de bűntudat van. És nincs tisztában az okával. De biztos, hogy nem az az oka, hogy most elé mentek itt a több sávosba, és nem az az oka. Azért nem kell ennyire mérgesnek lenni, vagy véletlenül rámúzták a kormányt, azért sem kell annyira mérgesnek lenni, de iszonyat mérges lesz. Vagy például a túlzott kényeztetés. Az is a bűntudat. Nem tudom, hogy gondolkodtam ezzel. Amikor, tehát úgy érzem, ez most gyerekeknél is van, meg felnőtteknél is, a házaspároknál, tehát úgy érzem, hogy sok a saram ebben a kapcsolatban, úgyhogy másik oldalon, és akkor már kenyérre lehet kenni 3 perccel később, mikor vagy 2 nappal később. Tehát kompenzálok. Ez is az a kedvesség, ez a bűntudatból fakad. És ez nem őszinte. Tehát ez a szeretet, ez nem őszinte annak, aki felé irányul ez a szeretet, mert nem azért szeretsz, mert szeretsz, hanem azért, mert szarul érzed magad a tegnap előtti miatt. És már ez a majomkodás is te rólad szól. Mert magadat nyugtatod azzal, hogy kifejezed a majom szeretetet. Úgyhogy köszi szépen, hogy játszol velem. Mondom én, akit meg tudod, akivel ez történik. Tehát nem őszinte. És ez így van párkapcsolatokban, de így van a gyerekekkel is. Tehát bűntudatuk van, engedékenyek lesznek. Hogy csinálja? Mindent szabad a gyereknek. Aztán kapcsolatokban a sok-sok pár csere, amikor egyik kapcsolatról ugrik a másikra. Ez azért van, ez is bűntudat miatt van, mert nem meri közel engedni magához az illetőt. Csak egy bizonyos vonalig, ha odáig elérkeztünk, megijedek, mert ha ettől közelebb jön, akkor megint csak kiderül, hogy ki vagyok én, meg milyen vagyok, úgyhogy nem engedem, úgyhogy ugrok tovább egy másik kapcsolatra. Ahol újból kezdem onnan távol, de ahogy ő is eléri ezt a vonalat, és szembesülnék önmagammal, és döntéseket kéne hoznom, nem engedem oda be, hanem ugrok egy másik kapcsolatra. És emberek így élik le az életüket. Hopp, hopp, hopp. És nincs tartós kapcsolat. Nincs meghittség. Pedig igazából meghittségre vágyik az illető. Hogy úgy szeressék, ahogy van. De ahhoz viszont ezen a vonalon bejebb kell engedni embereket. Ja. Úgyhogy a bűntudat az pusztítja a kapcsolatokat. Tehát rengeteg házassági problémát a bűntudat okoz. Tehát a házasság előtti dolgok, amik történtek, azok okozzák a házasságban a problémákat. Tehát azt mondom, a házassági problémák, lehet, hogy nektek mondtam, vagy valahol máshol, nem tudom, házassági probléma az egyenlő, egyedülálló problémákkal. Mert amik nem lettek engedve Istennek, hogy kezelje és rendbe rakja Isten az egyedülálló időszakban, akár a bűntudat kérdését is, azt szépen bevisszük a házasságba, és aztán nyomjuk egymásra. Ő is rám, én is ő rá, és tele a tár. Mert a csata, a háború. És bűntudat miatt. Oké, tehát pusztítja a kapcsolatot. Tehát tönkretesz az önbizalmat, pusztítja a kapcsolatokat. Aztán a harmadik, a múlt rabjává tesz. A múlt rabjává tesz. Emlékeztek, a múlt héten beszéltünk erről a szélvédőről, meg a visszapillantóról, hogy amikor a bűntudatban élünk, amikor a múlt rabjai vagyunk, akkor szélvédő nagyságú a visszapillantó tükrünk, és visszapillantó tükör nagyságú a szélvédőnk. És amikor így vezetünk, és így megyünk az életbe, hogy sokkal nagyobb, sokkal inkább a múltat látjuk, és alig látjuk, hogy mi van előre, akkor rengeteg baj lesz. Rengeteg törés lesz. A lelkemben rengeteg törés lesz. A környezetemben, minden kapcsolatomban. Tehát a bűntudat ezt teszi. Ja. Nem tudsz előre haladni. Tehát a bűntudat van, képtelen vagy előre menni. Tehát összetöröd magad újra és újra. Újra és újra. Újra és újra. És nem haladsz. És újra játszod magadba a történteket. Újra lejátszod. Mint amikor megnézed a régi fotóalbumot. És már nem is te csinálod újra azt, amiért égsz magad előtt. Nem is ők csinálják, akik ártottak neked, hanem te magad csináld az egészet. Ők egyszer bántottak, vagy te egyszer bántottál meg valakit. De ha minden nap újra és újra lejátszod, akkor újra és újra magadat bántod vele. Te nyomod meg a play gombot, a lejátszás gombot. És újra megtörténik az a sértés, újra megtörténik az a bántás, újra megtörténik az az erőszak, újra és újra és újra és újra. Úgyhogy változni akarsz, ott van benned őszintén a változásra való szándék, de nem tudsz. Mert az újrajátszással, az újra lejátszással mindig csak erősíted a múltat. És ezért kell bánni a múlttal, ezért kell bánni a bűntudattal. Ja. Úgyhogy a bűntudat az nem tudja megváltoztatni a múltunkat, ugyanúgy, ahogy az aggodalmaskodás egyébként meg nem tudja megváltoztatni a jövőt. Tehát egyik sem képes arra, amiért igazából használjuk, vagy próbáljuk használni. Egy dolgot tud, nyomorultá tesz, megbetegít, gyomorfekélyt okoz, stresszt okoz, és minden, ami abból akár fakad. Tehát leszámítva a krónikus eseteket, de észrevettem, hogy sokszor azoknak a gyerekei betegednek meg a legtöbbet, akik a legjobban féltik a gyereküket. És leszámítva az, hogy valaki beteges, mert van egy krónikus betegsége, meg van állapítva, és akkor az a baja. De tényleg, tehát azok betegednek a legtöbbet meg, akik minden bokortól, minden fától és minden más gyerektől féltik. És tudja, hogy az megint beteg lesz, meg megint beteg lesz, meg megint beteg. Nem tudom, hogy működik ez, nem tudom valahogy megmagyarázni, de valahogy ez, nem tudom, ez egy megfigyelés. És egy pszichiátriai vizsgálata megállapították például, hogy a betegek 70%-a hazamehetne, ha meg tudnák oldani a bűntudat problémáját. És nem csak pszichiátriai esetekről van szó, hanem rendes betegségekről. Tehát amit okoz a múltnak a sebe, és a múltnak a fájdalma, a rossz lelkiismeret. Tehát az egyszerűen megbetegíti az embert. Tehát lenyelem a bűntudatot, és azból tényleg gyomorkeserű lesz. Tehát keserűség lesz bennünk, és megbetegít. Fáj tőle a gyomrom, fáj tőle mindenem. És hogyha nem beszélem ki Istennek, ha nem tudom kibeszélni ezt másoknak, akkor lábon kell kihordanom ezt a betegséget. és nem fog. Magamnak kéne, magamat kéne meggyógyítanom, de nem tudom. De erről beszéltünk eddig, hogy képtelenek vagyunk erre egyedül. Ja, úgyhogy ez egy nagyon fontos lépés. Ugyanakkor ijesztő lépés is. Mert ez az a lépés, amikor a múlt megint felszakad, és megint jöhet fájdalom, megint jöhet az átélése annak a fájdalomnak, annak a nehézségnek, de most van egy célja. Nem az, hogy egy jót keseregjek magamban, hanem az, hogy ezt végre elengedjem. Végre elengedjem, és Isten el tudjon kezdeni engem gyógyítani. És egyébként ebben a lépésben derül ki, hogy ki az igazi férfi, és ki a kisfiú. Hogy megmerjük-e lépni. Bocsánat, hogy most ilyen férfias példát hoztam, de hogy itt, tehát tényleg kiderül, hogy megmerjük-e tenni ezt a lépést, vagy nem merjük megtenni a lépést. És megijedünk. És ki az, aki csak beszél a gyógyulásról, és ki az, aki tényleg akar gyógyulni. Mert lehet beszélni róla, aztán van az, aki meg tényleg komolyan gondolja. És aki komolyan gondolja, az megteszi ezt a lépést. Megteszi. Ja. Azt mondja, én most már érni akarok. Nekem abból az életben, ami eddig volt, elegem van, én jól akarok lenni, növekedni akarok, elengedni, lezárni, eltemetni a múltat. Kész. És akarok menni előre. Egészségesen, vagy gyógyulva. Lépésről lépésre előre. De nem lehet eltemetni, amíg életben tartom. Úgyhogy példabeszélek 28-13, azt mondja, ha takargatod a bűneidet, aki ez a bűntudat, a takargatom. Nem lesz jó dolgot. De ha bevallod, és elfordulsz tőlük, kegyelmet kapsz. Na, hogyan tegyük meg ezt a lépést? A következő pontunk. Hogyan léphetem meg ezt a lépést? Egyszerű, csak sok bátorság kell hozzá. És az első az, hogy készíts egy erkölcsi leltárt önmagadról. Erkölcsi leltár önmagadról. Mi kell ehhez, hogy egy erkölcsi leltárt tudja készíteni önmagadról? Egyedüllét, toll, jegyzetfüzet, és nagyon egyszerű dolgokról beszélünk, nem bonyolult dolgokról, tehát egyedüllét, toll, jegyzetfüzet, és felteszed a kérdéseket magadnak, hogy mi a baj velem? Mi miatt van bűntudatom? Mi az, amiket megbántam? Mik azok a hibák bennem, amikről tudom, hogy változniuk kell? Tehát egyfajta önvizsgálat. És akkor tehát kéred Istent, hogy segítsen. Sőt, kéreted Istent, hogy segítsen eszedbe juttatni ezekre a kérdésekre választ, mert lehet, hogy már annyira régen történt, vagy annyira elnyomtad, vagy annyira megtanultál már vele együtt élni, hogy kell egy isteni segítség, hogy rá eszmélj, hogy hú, tényleg ez van a gyökerében. Ez a gyökere dolgoknak. Oké, tehát mi az, amikről tudok, Uram, mi az, amikről nem tudok, segíts, hozd fel nekem, amik okozzák a bűntudatomat. Jeremiás síralmai, 3. fejezet, 40. verse, az Ószövetségben van, azt mondja, vizsgáljuk hát meg az életünket, és térjünk vissza az örökkévalóhoz. Aztán a következő 139. Zsoltár, 23. 24. verse, vizsgálj meg, Istenem, világítsd át szívem, próbálj meg, és vizsgáld meg gondolataimat. Nézd meg, van-e bennem gonosz szándék. Vezess engem az örök élet ösvényén. Oké, tehát ez nem valami old meg magad könyvből szedtem ezeket a dolgokat, ez Isten igében ott van. Megvizsgálni magamat. Kérni Istent, hogy vizsgáljon meg, és mutassa meg a dolgokat, a szándékokat. Tehát itt vagyok, Uram, itt vagyok, itt ülök, végre egyedül vagyok, itt ülök a füzetemmel, a tollammal, segíts nekem. Segíts. Segíts emlékeznem. Akarok egy leltárt írni. És figyeljetek, ehhez idő kell. Ez nem olyan, hogy ez kész lesz jövő hétre, és akkor mehetünk az 5. lépésre. Emlékeztek? Ez a 8 hét és a 8 üzenet, ez nem arról szól, hogy ilyen sebességgel meg is tudjuk hozni ezeket a döntéseket. Hanem ez hosszabb idő kell. Ezért fogunk egy éven keresztül szerdánként találkozni, hogy adjunk ennek időt. Minden szerdán. Tehát ez több kell, több idő kell, hogy megtaláld a válaszokat, megtaláld az igazi kérdéseket benned, és aztán megtaláld az igazi válaszokat, hogy ezt jól megrágd Istennel, önmagaddal. Tehát idő kell, nem szabad sietetni. És egyébként időközönként érdemes megcsinálni ezt az önvizsgálatot, ezt az erkölcsi leltárt, mert segít nekünk, segít a növekedésünkben, az előremenetünkben, az érettségünkben, az egészségünkben, és nem fog működni, ha csak nem vagy kíméletlen őszinte saját magaddal. Figyelj, úgyis egyedül vagy. Nem mások előtt tárod föl, magad előtt. Isten előtt meg nem tud rejtegetni, mert ő meg már úgyis tud róla. Tehát nyugodtan lehet kíméletlen őszinte saját magaddal. Nem játszom tovább a dolgokat. Azt mondod magadban. Nem, elegem van már színészkedésből. Brutál őszinte leszek magammal. Mik a rossz dolgok az életem? És akkor írod. Miért írásban? Ez egy jó kérdés, miért írásban? Mert tehát az, hogy leírom, az rákényszerít arra, hogy specifikus legyek. Nem csak az, hogy egyszer eszembe jutott, aztán már el is fel. Hogyha olyan vagy, mint én, körülbelül 3 perc múlva nem is emlékszel rá. Az érzés megvan, de a szó nincs. Ezt kereshetem holnap újra. És az írás az segít abban, hogy specifikus leszek. Sokszor a gondolatok megoldják saját magukat. Följön a gondolat, én fogom, kimondom, és aztán le is írom, és látom, és mire eljutok idáig, sokszor a gondolatokra megvan a válasz. Csak kell egy út neki. Egy út neki, nem 100 felé jár az agyam, a gondolataim, nem kell egy út. Megvan a gondolat, kijön a számon, kimondom, leírom a papírra, és aztán még el is olvasom, és akkor már szinte megvannak félig megvannak a megoldások, dolgokra. Úgyhogy ezért fontos, hogy leírjuk. Specifikusan gondolkodsz rajta, kiírod, ami eszedbe jut, és szembe tudsz nézni a valósággal. Tudjátok, minden alkalommal mondok egy történetet, vagy kettőt. Van ez az Eddie nevezetű fickó, vagy ilyen humorista is, szeret viccelődni, és az ő történetét fogom majd a végén elolvasni, de most ő bemutatja, hogy hogyan készít leltárt őszintén, jó? Azt mondja Eddie, oké, itt a jegyzetem, biblia, papír, toll, papírzsepi, kaja. Ez fontos. Személyes erkölcsi leltár. Oké, kezdjük. Mi van azzal, amikor csaltam a matek dolgozaton a végzős koromban? Mi van azzal, amikor anyu hívott telefonon, de én hagytam, hogy csak az üzenet rögzítő vegye fel? Mi van azzal, amikor megharaptam a húgomat, meg a bátyámat, meg a barátait? A két az erkölcsi leltár kérdések. Írd le sértődéseid, ez az utasítás. Írd le sértődéseid. Hát én nem sértek meg senkit. A két az brutál őszintén szembenézni a hibáidat. Én nem sértek meg senkit. Okozati összefüggések vannak a sértődésekben. Megsértettem Timit, a 6 éves szomszéd kiskölyköt. Hát betörte az ablakom egy baseball labdával, és azt mondta, hogy véletlenül kicsúszott a kezéből. Minden éjjel amúgy óránként hívogat telefonon, és valami bendóvert keres. Ennek mi a hatása? Hát egy kicsit irritál, kiakaszt, idegesít. A barátnőm Leslie. Csak 2 hetente megyünk bevásárolni. Kaja bevásárlás. Ragaszkodik hozzá, hogy az élete ezen részében benne legyek. Azt mondja, túl sok időt töltök felesleges dolgokkal, és nem ő vele. Azt mondja, meghallgatom, de nem hallom őt. Mit csinál ez? Egy kicsit irritál, kiakaszt, idegesít. Következő kérdés. Ezek közül mi az, amiért felelősnek érzem magam? Nem vagyok felelős egyikért sem. Nem az én hibám, hogy csalnom kellett a teszten, hogy 4-es legyen. A szüleim kinyírtak volna, a rosszabb lesz. Nem az én hibám, hogy szűröm a hívásaimat. Nem csak én csinálom ezt, mikor tudják, hogy a szülők keresnek telefonon. Ha jön a hívás, már bűntudatom van, hogy vajon most mit rontottam el. Nem az én hibám, hogy a lábam csak úgy kilendül, mikor Timi elfut előttem, és akkorát taknyol, hogy a csiga is megirigyelhetné a csíkot. És nem az én hibám, hogy megharaptam a kortársaimat. Én voltam a legfiatalabb, önvédelem volt. Utolsó instrukció. Ismerjük el Istennek, magunknak és másoknak a hibáink pontos természetét. Na, anyámnak kéne ezt megcsinálni. Na. Tehát ez az erkölcsi leltár. Vicces formában. Tehát leírom, mi az, ami idegesít engem, vagy másokban, mi az, ami zavar, mi az, ami irritál, mi az, ami bánt, mik a hibáim, mik a bűneim. Írom. Oké? Tehát ez az első. Tehát hogyan teszem meg ezt a lépést? Készítek erkölcsi leltárt önmagamra. A második, vállalj felelősséget a hibáidért. Vállalj felelősséget a hibáidért. Példabeszédek 20-27. Az ember szelleme lámpa az örökkévaló kezében, amelyel az ember legbelsőbb zugait is megvizsgálja. Tehát az ember szelleme lámpa az örökkévaló kezében, tehát a szellem ez a legbensőbb része, amelyel az ember legbelsőbb zugait is megvizsgálja. Tehát a gyógyulásom legnagyobb akadályozója az én saját magam vagyok. Nem mások tehetnek róla, vagy nem ők az akadályozók. Tehát itt kezdődik a dolog, itt indul a dolog, hogy én vagyok a probléma. Nem a férjem, nem a feleségem, nem a szomszéd, vagy a szüleim, vagy akárki, hanem én vagyok a probléma. Tehát ha csak a kapcsolatomat, mert sokszor azt gondolok, így gondolkodnak, hogy ha csak a kapcsolataimat megváltoztathatnám, vagy a munkahelyemet megváltoztathatnám, vagy ha csak elköltöznék egy másik városba, vagy csak átmennék egy másik gyülekezetbe, akkor a problémám megoldódna. De nem oldódna meg, mert ott lennék én. Mert a probléma nem máshol van, vagy másban van, hanem bennem van a probléma. És nem old meg. Tehát nem old meg. Tehát mindenhol ott vagyok, és mindenhol elszúrom. Tehát én vagyok a probléma. Vállalni kell a felelősséget, nem kimagyarázni a dolgokat. Ez csak egy időszak volt, vagy az a régi dolog miatt van, vagy tehát mindenki, tudod, ezek magyarázatok, mindenki így csinálja, tehát nem lógok ki a sorból, mindenki így oldja meg ezt. Nem, tehát nincs kimagyarázás, felelősséget vállalni. Sőt, nem szabad lekicsinyelni a dolgot. Ó, ez nem is nagy ügy. Nem nagy ügy, hát ez most mit ártasz vele bárkinek is. Tehát. De ha nem nagy ügy, akkor még küzdünk vele már 20 éve. Vagy 25, vagy 30, vagy mit tudom én, vagy 5 éve. Ha nem nagy ügy. Tehát még a megoldást nem találtam meg rá. Akkor elég nagy ügy. Akkor elég nagy ügy. Vagy ne okolj másokat, oké? Tehát amikor most arról beszélünk, hogy felelősséget vállalj. Nem lekicsinylem, nem kimagyarázom, és ne okolj másokat. Tehát ne okoljunk másokat. Tehát az ő hibájuk. Ők tehetnek róla. A lakótársam. A mit tudom én kicsoda. Ez volt, az volt, amaz volt. Lehet, hogy főként az ő hibájuk, van olyan, hogy főként az ő hibája, de mindig van benne legalább egy 10%, ami az enyém. Akkor foglalkozunk azzal a 10%-kal. De olyan nincsen, hogy 100%-ig a másik hibája. Hát ilyen nincs. Tehát van rész, ahol én vagyok a felelős. Hogyha őszintén Isten előtt ezt átgondoljuk, akkor rájöhetünk, hogy olyan nincs, hogy én nem tettek semmiről. Tehát ilyen nincs. 1 János 1.8, azt mondja, ez az új szövetségben János apostolnak az első levele, első fejezet 8. vers, azt mondja, ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, ez nincs kiírva, ha nem akarjuk elismerni, hogy bűnösök vagyunk, akkor csak magunkat csapjuk be. Ezt mondja. És nincs bennünk igazság. Oké, tehát ha végre le akarom győzni önmagam, akkor abba kell hagyjam az önállítást. Nincs mese. Tehát azt mondja, állandóan másokat hibáztatok. Tehát ez elnyomjuk ezekkel a dolgokkal, ezekkel a megoldásokkal, de milyen igazából zavarnak a dolgok? Tehát nem megoldás. egyértelmű megoldás. Oké, harmadik. Kérd Isten bocsánatát.
Kérd Isten bocsánatát. Kérd Isten bocsánatát.
1 János 1:9. Ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Oké, tehát ha bevallod
Istennek,
tehát megvan a leltár, akkor most már tudom, hogy mit. Bevallhatom, beismerhetem. És azt mondja, ha, amikor bevallod, Isten megbocsátja.
Isten megbocsátja.
Oké, tehát mi a helyes módja a bocsánatkérésnek? Lehet erről is pár szót mondok. Tehát hogyan kérünk bocsánatot, hogyan kell azt csinálni, hogy bocsánatot kérek Istentől. Egyik dolog, tehát inkább azt mondom el nektek, hogy hogyan ne. Oké, és ez sokat elárul arra, hogy hogyan. Nyilván az ember magából indul ki, meg a tapasztalatából, de például ez a könyörgés. Tehát ne könyörögjünk a bocsánatért. Nem kell könyörögni a bocsánatért. Nem kell. Nem kell Istennek könyörögni. Ő meg akar bocsátani. Tehát nem kell nála ki könyörögnünk. Ja, tehát nem akkor bocsát meg, amikor elég régóta, meg elég keservesen, meg kínlódósan könyörgök már előtte egy ideje. Hanem ő meg akar. Tehát nem kell könyörögnöm. Ő jobban meg akar nekünk bocsátani, mint ahogy mi bocsánatot kérünk tőle. Sokkal jobban. Úgyhogy ő egy megbocsátó Isten. Aztán hogyan ne? Ne alkudozz. Nincs alkudozás. Tehát ha megbocsátasz, Uram, akkor én soha nem fogom ezt és ezt is ezt tenni többé. Oké? Tehát alkudozás. Biznisz. Istennel. Bizniszelünk. Tehát hogyha ez a gyenge területed, amiért bocsánatot kérsz, akkor ezzel az alkudozással már csapdába csaltod magad. Mert lehet, hogy újra el fogsz még benne bukni. Még meg fogsz benne csúszni. És akkor csak még több büntetet lesz, és még inkább bele fogsz menni abba a dologba, hogy elnyomd a büntetetet. Tehát nem kell alkudozni. Nem kell alkudozni. Aztán harmadik, ne vesztegesd Istent. Ne vesztegesd meg. Tehát lefizeted. Ha megbocsátasz, akkor ígérem, Uram, hogy sokkal jobban foglak segíteni. Akkor rendszeresen fogok járni Isten tiszteletre, adom majd a tizedet is, jobban fogom olvasni a Bibliát minden nap, ezt, azt, amazt, hogyha ezt megteszed nekem, Uram, hogyha megbocsátasz nekem. Oké? Tehát ez megvesztegetés. Vagy, ja. Tehát ne így. Akkor hogyan? Jó tanács. Csak higgy. Csak higgy. Nagyon egyszerű. Csak higgy. Hidd el, hogy ő megbocsát. Hidd el azt, hogy ő megbocsát. Megbocsát, és ezt ígéri, amit olvastunk közelebb. Megbocsát, és megtisztít minden gonoszságtól. Egy dolog, hogy csak vald meg neki. És ő megtisztít, megbocsát. Oké, beismerni, amit itt ez a megvallani, ha viszont beismerjük bűneinket, ez a szó, hogy beismerni, a görög nyelven, mert hogy görögül írodott eredetileg az Új Szövetség, azt a szót használja, hogy homologeo, két szóból van, ez egy összetett szó. A homo azt jelenti, hogy ugyanaz, a logeo meg azt jelenti, hogy szó vagy mondani, tehát ha összerakjuk, azt jelenti, hogy ugyanazt szólni, vagy ugyanazt mondani. Tehát azt mondja, viszont beismerjük bűneinket, tehát ha ugyanazt mondjuk, mint amit Isten mond róla, tehát én egyetértek ővel, hogy ez helytelen, és nem helyes. Tehát nem az, hogy beismerés, hogy én csak tudatom Istennel a listámat, hogy mi mindent rontottam el. Ugye? Mert hát ezt kéri tőlünk az Úr, hogy csak mondjuk el neki, miért szerinted nem tud róla? Tehát ő volt az első, aki ott állt, és látta, hogy mit művelsz. Tehát neki ez a lista, ez nem egy... nem az újdonság erejével, hát ő ott volt, amikor megtettem. Nem a beismerni, vagy megvallani egy másik fordításban, a magyar fordításban, ez azt jelenti, hogy ugyanazt mondom róla, mint amit Isten mond róla. Tehát az ő szemében ez bűn, az én szememben is bűn. Tehát ugyanazt mondom róla, ugyanaz a véleményem róla. Tehát ezt jelenti, nem informálni Istent, hanem ugyanazt mondani róla. Tehát egyet értek Istennel. Úgyhogy mi a megbocsátásnak az alapja? Istennek a szava hihetősége. Istennek a hűsége. Tehát nem kell, hogy elbizonytalanodjunk. Ez Istennek a természet, hogy ő hűséges, és szava hihető, és megbízható. És hogyha ő azt mondja, hogy én megbocsátok, és megtisztítalak minden gonoszságtól, akkor ezt így kell vegyük. Tehát nincs olyan dolog a listámon, ami őt meglepné. Nincs. Tehát nincs meglepi. Mert mindegyikről tud. 18 éve vagyok hívő, 10 éve vagyok lelkipásztor. Hát most gondolkodom azon, hogy volt olyan bűn, amit ne hallottam volna valakinek a szájából. Lehet, hogy gyilkosság az még nem volt a praxisomban. De már mindenféle csúfos dolog volt. És ja. Tehát engem se sokkol már sem. Végülis igen, mikor a Váci börtönben jártunk, akkor ott beszélgettem gyilkosokkal. Ja. Nem egyel, kettővel, sokkal. Tehát nincsen túl nagy bűn. Nincs túl nagy bűn. Isten szemében. De megbízható és hűséges, és azt mondja, hogy ezt beismered, akkor megbocsátom, és megtisztítom a lelkismeretet ennek a hatásától. Volt egy hölgy, aki azt mondta, depressziós vagyok, hetekig az ágyban feküdtem, egyszerűen nem tudtam kikelni, nincs semmire energiám, igazából élni sem akarok. És ez volt a kérdés felé. Van-e bármi, amit megbántál az életben? Egyébként ez egy jó kérdés lehet, hogyha beszélgettek emberekkel, és ott van a depressziós ember környezetedben. Van-e bármi, amit megbántál az életben? És elkezdte kiadni ez a hölgy. Mi az, amiket megbánt? Mi az, ami fáj neki? Hogy a férje sokat utazott, és ő összekavart egy másik fickóval, tehát megcsalta a férjét, viszonya lett, terhes lett, titokban abortusza lett, semmit, a férj nem tud semmit az egészről, és elkezdte kiadni ezt így magából. És aztán meg lett magyarázva, el lett neki magyarázva, hogy figyelj, Jézus azt mondja, hogy én megbocsátok. Én megbocsátok neked, és megtisztítalak minden bűntől. Csak ismerd el, hogy hibáztál. Ismerd el ezt a fájdalmat. Vagy ezt, amit titkolsz már régóta. Ismerd el. Vald meg. Mondd el. És Jézus megbocsát. És azt mondja a hölgy, de hát ez nem fair, hogy valaki más fizet érte. Ugye mellett magyarázva, hogy Jézus azért tudja ezt mondani, mert ő fizetett minden bűnért, ő fizette ki a következményt, a halált. Tehát ezért tud nekünk megbocsátani Isten, mert a bűnünk miatt nem nekünk kell az örök kárhozatot elszenvednünk, hanem Jézuson volt az összes bűnnek a következménye, a halál. És azt mondja ezzel, hogy tehát ez nem fair, tehát, hogy valaki más fizet. És akkor azt mondom neki, de valakinek fizetni kell. Ezért valaki fizet. Te is fizetsz már 20 éve. És még mindig nem bírtad kifizetni, és nem is fogod tudni kifizetni a következményét a bűnödnek. Viszont Jézus ma azt mondja, hogy én már kifizettem. Azt, amit elkövettél, amit ma elkövetsz, és amit még ezután is el fogsz követni. Én az összeset kifizettem. A kereszten. Tehát minden bűnömért kifizette az árat. És ezért mondja ezt Isten, Ézsaiás prófétán keresztül, első fejezet 18. verse, jöjjetek hát, szálljunk perbe egymással, tehát Istennel perbe szállni, ki fog győzni, oké. Mondja az Úr, az örökkévaló, bár bűneitek vérpirosak, tehát saram van, egyikünk sem tiszta, mégis hófehérek lesztek, vétkeitek tűzvörösek, mégis fehérjét lesztek, mint a tiszta gyapjú. Mert Isten megtisztít. Nem én, nem mások, hanem Isten megtisztít. Oké, negyedik lépés. Tehát hogyan léphetem meg ezt a negyedik döntést? Ismerd el valaki másnak is a hibáit. Ismerd el valaki másnak is a hibáit. Isten azt mondja a Bibliában, hogy ez a lépés létfontosságú a gyógyuláshoz. Létfontosságú. Jakab 5.16, itt van kiírva, ezért valljátok be egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert az igazságos ember erőteljes imádsága hatalmas dolgokra képes. Oké, ha valljátok meg egymásnak bűneiteket, ez nem azt jelenti, hogy te ide kijössz, és mindenkinek megvallod, hanem választasz valakit, akiben megbízol, és akivel ezt meg tud beszélni. Tehát hogyan gyógyulunk meg? Mit mond ez a vers, mindenki van írva? Úgyhogy bevalljuk egymásnak a bűneinket. Bevalljuk. Miért kell egy másik embernek bevallani? Jó kérdés. Tehát miért nem elég Istennek? Elég, ha ő tud róla, nem? Tehát miért nem elég az, hogy én csak imádkozom, listát írok, elmondom Istennek? Miért nem elég ez? Azért, mert a problémák gyökere kapcsolat alapú. Tehát kapcsolat alapú. Minden problémák a gyökere szintű. Tehát kapcsolati alapú. Hazudunk egymásnak, becsapjuk egymást, megcsaljuk egymást, kihasználjuk egymást, maszkokat viselünk, tutinak tetetjük magunkat, miközben nem vagyunk belül azok, megjátszuk magunkat, miközben nincsenek rendben a dolgok, elkendőzzük az érzéseinket, letagadjuk az érzéseinket, vagy a gondolatainkat, játszadozunk egymással. Tehát kapcsolati alapú. A sérüléseinknek a 99,9% az kapcsolati alapú. Mindegy, hogy ez gyerekkorban történt, vagy éppen tegnap. Vagy ma. Tehát kapcsolati alapú. És ezzel igazából csak elszakítjuk magunkat az emberektől. És elszakítjuk magunkat egy meghitt kapcsolattól valakivel. És nyilván, tehát, hogy ha tudná, hogy mit gondolok, vagy tudná, hogy érzek, vagy ha tudnák, hogy hogy vagyok ma, muszáj itt vigyorognom a gyülekezetben, ha tudnák, hogy mind megyek keresztül, akkor be se engednének, vagy hülyeség. Tudnánk, hogy ki vagyok, vagy mit tudom én. De így leszünk betegek. Tehát ez betegség ez, mert nem vállaljuk önmagunkat. Annyira leszek beteg, amennyire tudok titkolózni. Tehát megbetegít titkolózás. Azok a titkok betegítenek meg a leginkább, amiket a legjobban titkolok. Mert ezt nagyon el kell hallgatni, ezt nagyon el kell nyomni, ezt nagyon, és ezt folyamatosan foglalkoztat, de azt folyamatosan próbált. Tehát rengeteg energiámba telik az, hogy ne gondoljak rá, úgy amikor azt mondják, hogy ne gondolj az ötös számra, onnantól kezdve mire gondolsz? Nem szabad az ötösre, és végig az ötös ott villog előtte. Ezért mondja Pál apostol Filippiekhez írt levelébe, azt hiszem a harmadik vagy a negyedik fejezetben, hogy amik tisztességesek, amik tiszták, amik egészségesek, azokon gondolkodjatok. Mert amikor máson gondolkodsz, akkor nem gondolkozz az ötös. Amikor hármason gondolkodsz, akkor nem fogsz az ötösön gondolkodni. Úgyhogy titok. Ez betegséget okoz. És ezért fontos, hogy nem csak Istennek megvallani és elmondani, hanem megvallani valaki másnak. Mert valami csoda történik belül az ember szívébe, lelkébe, szellemébe, amikor kockáztatunk az őszinteséggel. Az valami csoda. Nem tudom nektek megmagyarázni, mi ez, vagy hogy, de amikor valakivel őszinte tudsz lenni. Akiről tudod, hogy nem is fogja továbbadni, nem fog hülyeséget gondolni, egyszerűen meghallgat, támogat, akár mondjuk ad egy objektív rálátást önmagadra, de tőle el tudod fogadni, mert tudod, hogy onnan nem megy ki. Tehát valami csoda történik. Egy szabadság érzése toppan be a szívedbe. Amikor ezt valakivel meg tud osztani. Úgyhogy ezért fontos. Ezért fontos. És észre fogod venni, hogy tudsz beszélni másnak róla, észre fogod venni, hogy jé, másnak is vannak ilyen problémái. Nem csak én vagyok egyedül ezekkel a dolgokkal. Oké, úgyhogy vald be valakinek. Neki is szüksége van rá. Ha te hallod őtől, akivel kell elmondani, te hallod az ő titkait, rá fogsz jönni, hogy hát ez ugyanabban a cipőben van. Csak az övé papucs, az ennyi meg bakancs, de amúgy ugyanaz. Ugyanaz. Oké, tehát nem kell, hogy egynél több legyen, de legalább egy legyen. Tehát valaki. Valaki legyen, akinek elmered mondani. Van egy ilyen terápiás jellege, nem tudom. Segít, segít. Egy biztos, tehát az, hogy ezt elolvasod, egyszerűen ott van. Tehát Isten akarja, hogy ez így történjen meg. Tehát akarja, hogy ez így csinálják. Tehát a felszabadításnak az útjába benne van ez is. Ja, úgyhogy azért ez még annyit fűzök, hogy akkor most bárkit letaglózhatok a múltammal, vagy a hibáimmal? Nem. Nem. Tehát a nem megfelelő személynek elmondani, az hatalmas bajt jelent. Úgyhogy kinek mondom el, akiben megbízom. Akiben megbízom. Aki titokban tart, nem pletykál róla. Tehát arra nincs szükség, hogy holnap már Dél-Magyar leadja vezércikkbe. Tehát aztán valaki, aki érti az értékét annak, hogy elmondod. Aki tudja azt, tisztában van azzal, hogy hát azért egy ilyet. Tehát elmondani a legféltettebb titkaimat, amik nyomnak engem, nem semmi, hogy te elmondtad ezt nekem. Köszönöm a megtiszteltetést és a bizalmat és az őszinteséget. Tehát ilyes valakinek kell mondani, aki értékeli ezt, hogy elmondtad. Aki, tehát kinek mondom el, és valakinek, aki érett annyira, hogy nem fogja lesokkolni a dolog. Tehát aki azt mondja, hogy Úristen, ilyenek a keresztények. Azt mondja, füstöl az út utána. Tehát olyas valakinek mondod el, aki ismeri annyira Jézust, az Úr Jézust, hogy az ő megbocsátásával tud feléd szolgálni. Tehát nem az, hogy Úristen, te ilyet csináltál. Én már következő alkalommal kezet nem fogok veled. Hagyjál békén. Talvasz tőlem. Sántán. Oké? Okay? Tehát nem, hanem Isten megbocsátásával tud felém szolgálni. Tehát érett annyira. Tehát ismeri annyira Istent. Ez lehet egy pásztor, akinek megvan az érettsége, de lehet egy barát. Barát. Keresztény tanácsadó. Tehát a valódi keresztények, a megtört keresztények, azok megtiszteltetésnek veszik, hogyha elmered mondani a titkodat, ami nyom. És ezt a negyedik lépést megosztod velük. Oké, kinek mondom el? Megvan. Mit mondok neki? Tehát keress egy biztonságos helyet. Mondjuk Nálipótiba. Szoktam ott találkozni néhányotokkal, de azért ott könnyen a szomszéd asztalnál hallhatják, hogy miről beszélgetünk. Tehát nyilván egy biztonságosabb hely. És akkor fogom a listámat. Leülök az illetővel, és azt mondom, itt vagyok. Megtegyem ezt a fájdalmas negyedik lépést, vagy negyedik döntést. Figyelj, itt a listám, ezeket a hibákat követtem el, ezeket tettem, így éreztem felőle, és mondom neki, ezek a sérüléseim, ezek a szokásaim, ezek a függőségeim, ezekkel van problémám. És szeretem azt, amikor valaki azt mondja, így egy beszélgetésben, hogy figyelj, Balu, most elmondok neked olyas valamit, mert még soha senkinek nem mondtam el. Senkinek nem mertem még elmondani. Ez az. Megtette a gyógyulás felé az első lépést. Itt elindul a gyógyulás. Tehát valamikor, amikor valaki azt mondja, hogy ezt még nem mondtam el senkinek. Mert ez egy áttörés. Áttörés. És már látható a beszélgetés után, hogy megvan könnyebbülve. És jobban érzi magát. Ja. Úgyhogy nem kell mindenkinek elmondani, elég csak egy valakinek. Oké? Okay? És aztán ott van ez a titok, ami eddig titok volt, x évig, hirtelen, tehát ez ott őrölt téged, és ez a titok eltűnik. Nem őröl többet, mert megosztottad valakivel. És ez tök jó. Ez nagyon jó. És de ezért fontos, hogy specifikus legyél. Ez a listaírás, brutálisan őszintének lenni, ez specifikusság. Ja, mikor tegyem ezt? Tehát kinek mondom el, megvan. Mit mondok neki, az is megvan. Mikor csináljam? Hát amilyen hamar csak lehet. Ne halogasd. Hát amilyen gyorsan csak tudod, ne halogasd. Tehát nem kell halogatni. Lehet, hogy az első három döntést, amit az elmúlt három hétben beszéltünk, az már megvan. De még nem vagy kész erre a negyedikre, nem baj. Gyere továbbra is. Tudod, mit mondok erre, amikor nem vagy kész a következő döntésre? Tudod, mi a válaszom? Még kell egy kis fájdalom. Még szükséged, még több fájdalomra van szükséged. Amikor már annyira elviselhetetlen lesz, hogy csak meghozod azt a döntést. Oké, de nem baj, gyere továbbra is. Kell egy kis fájdalom még, Isten fogja adni, mert azt akar, hogy meggyógyulj, és indulj el a gyógyulás útján. Tudod, Én tudom, hogy kész lesz erre. Ja. Oké, és az ötödik. Hogyan léphetem meg ezt a lépést? Fogadd el Isten megbocsátását, és az önmagadnak való megbocsátást. Fogadd el. Oké, ez egy olyan furcsa kifejezés számomra, amikor azt mondják, hogy hát tovább fogok tudni lépni az életemben, ha majd megbocsátok magamnak. Hát ilyen nincs. Tehát magamnak nem kell megbocsátani. Nekem meg van bocsátva. Jézus Krisztusban minden meg van bocsátva. Nekem csak el kell fogadnom. Tehát el kell fogadjam Isten megbocsátását. És az önmagamnak való megbocsátás. Csak el kell fogadni, nem kell nekem megbocsátani. Római levél, 3. fejezet, 23. 24. verse. De 23. versében ott van, hogy minden ember vétkezett. Tehát ez így van. Minden ember vétkezett. Tehát mindannyian. Mindannyian vétkeztünk. Lehet, hogy úgy érzed magad, hogy csak hozzád beszélek, a többiek miért jöttek el ma. Nem. Mindannyian vétkeztünk. Mindannyian vétkeztünk. Egy csónakban nevezünk. És annyi luk van a csónakunkban, hogy nincs elég ujjunk, hogy bedugjuk. Tehát a csónak az süllyed. És el fog süllyedni, hogyha magunk vagyunk a dolgainkkal. Tehát meg kell hozzuk a negyedik döntést is. Kit akarunk átverni? Meg kell hozni, nincs mese. Tehát elszúrtuk, hibáztunk, bűnös emberek vagyunk. Szükségünk van Jézus Krisztusra. Ezért mondjuk, mindannyian vétkeztünk. És emiatt nem vagyunk méltóak arra, hogy Isten dicsőségében részesüljünk. Ez a tény. Tényállás. Szóval a következő vers, ott van. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg. Lehet, hogy bonyolult a szöveg, pedig ez az egyszerű fordítás a Bibliából van. Tehát, hogy mi elszúrtuk, de Isten ajándékozza nekünk a megbocsátást, és azt, hogy mi elfogadhatóak vagyunk az ő szemében. Mi azt hiszük, hogy azért, mert elszúrtunk, nem vagyunk elfogadhatóak. Se a magunk szemében, se Isten szemében. De Isten azt mondja, hogy ingyen. Vagyis, bocsánat. Neki nem volt ingyen, nekem ingyen. Mert ő fizetett érte. A fiát áldozta fel. De ingyen, megváltásban részesülünk. Miénk az elfogadhatóság. El vagyunk fogadva. Ingyen. Teljesen ingyen. Oké, tehát mi történik, amikor meglépem ezt a lépést, hogy elfogadni? bevallom, tehát ez a negyedik lépés, Isten azonnal megbocsát. Azonnal, így. Nem vár, nem hagy minket még kínlódni, jaj, még imádkozz, meg sír még egy kicsit. Tudod, amikor a házas párok még hagy szenvedjen, hagy, adunk még egy kis időt neki, hogy jól megbánja azt, amit csinált, vagy ahogy szólt hozzá. Ez a női praktikák. Hagyjál béké. Ki tudja ki, hogy csinálja, ugye? Tehát hagyjuk, hagyd tiprodjon. Még egy kicsit. Nem, tehát Isten azonnal. Tehát nem hagy minket. Nem hagy minket szenvedni. Tehát amint megvalljuk neki, elismerjük neki, tudod, ő megbocsát. Azonnal. Aztán ingyé bocsát meg. Tehát nem kell semmit csinálnunk. Tehát ingyen elveszi a bűnünket. Nekünk nem kell fizetni érte. Oké? Tehát Jézusnak ez nem ingyen volt, de nekünk ingyen van. Szóval a harmadik, ő teljesen megbocsát. Tehát kitörli. Kitörli a múltamat. Kitörli. Amit én ott felsoroltam neki, ez kitörli. És Róma 8.1. Ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik Krisztus Jézusban élnek. Tehát nincs már büntető ítélet, mert akik Jézus Krisztusban vannak, már nincs miért büntetni őket. Mert meg lett bocsátva. El lett törölve. Ki lett törölve teljesen. Tehát nincs egy bűn lajstrom, ami miatt büntető ítélet járna. Az én bűn lajstromomért nem én fizettem, hanem Jézus Krisztus fizetett. És ha már ő megfizetett ezért a bűn lajstromért, kétszer Isten nem büntet ugyanazért a bűnért. Ha ő megfizetett, akkor nekem már nem kell. És ezt nehéz felfogni. Jó, és most jön igazából ennek a kis vicces fiúnak, az Edinek a története. Jó, felolvasom, és aztán befejeztük. Azt mondja, hívő vagyok, és társfüggőséggel küszködöm. 22 éves vagyok, de gyermek és tinédzser korom nagy részét előadói maszkokban töltöttem. Elbújtam mögöttük, mert így könnyebb volt és kényelmesebb. A gyermekkorom. A szüleim elváltak 7 éves koromban, ami nagyobb felelősséget rakott rám. Én lettem a harmadik szülő. Édesanyám nem igazán volt sebezhető, érzékeny, érintéseket kedvelő, szerető anyuka. Úgyhogy újra és újra keményen meg kellett dolgozzam azért, hogy megmutathassa nekem, szeret engem. Többet kellett tennem. Aztán apám elköltözött, és mindketten újra házasodtak. Életem legnagyobb részében nem is láttam, milyen az apám, milyen egy apa. Mostó apám érzelmileg és fizikailag is bántalmazott. Ez még magányosabbá tett. Még inkább magamra voltam utalva. Mivel nem volt szeretet az otthonunkban, nem mentem át teljesen a másik oldalra, drogok, lázadás, meg ilyenek. Inkább azt akartam, hogy az emberek szeressenek. Úgyhogy elkezdtem ezeket az előadói maszkokat hordani. Keményen dolgozó emberként mindent megtettem, hogy emberek nevessenek rajtam, szeressenek, és folyamatosan körbe vegyenek. Mindent megtettem, hogy bizonyítsak, kompenzálva a kaotikus családi életemet. Nem akartam, hogy bárki is tudjon arról, hogy mennyire rossz a helyzet. Ez volt a nagy titkom. Miközben kifelé azt mutattam, hogy minden oké, hogy vagyok valaki. Miközben otthon mindig azt hallottam, hogy egy nagy nulla vagyok. A középiskolában sikeres lettem. Király voltam, udvartartással, megbíztak mindenfélével, vezető lettem dolgokban, sőt, megmentő is. Nem hagytam, hogy bántsanak másokat, úgyhogy mellé álltam srácoknak. Kívülről csodálatosnak tűntem, voltam valaki, és sokan legyeskedtek körülöttem. De amint leérettségiztem, szembe találtam magam a való világgal, és minden megváltozott. Csak egy újabb diák voltam a főiskolán, és nem valaki. Életemben először ez a körülmény hozta ki belőlem azt, hogy nem vagyok boldog, hogy magányos vagyok, hogy egyedül vagyok, és igazából nem is szerettem magam annyira. Ezek után döntöttem úgy, hogy részt veszek az ifi szolgálatban. Gyülekezetben. 4 éve már ez a munkahelyem is. Mindig azt gondoltam, hogy Isten irányítja a dolgokat. Azt hittem, hogy minden irányítást odaadtam az ő kezébe az életem felől, de mégsem, mert az életem volt az egyetlen dolog, amiben kapaszkodni tudtam. Az egyetlen dolog, amit igazán irányítani tudtam, az én magam voltam, és pont ezért nem is adtam magam igazán Istennek. De másfél év leforgása alatt Isten teljesen kihúzta a szőnyeget a lábam alól. Először is, nem sokkal karácsony előtt meghalt az apukám. Aztán az eljegyzésem is felbomlott, a nagypapám és a legjobb barátom is meghalt. Stressz, veszteség, gyász. Nem tudtam, mit élve legyek. Magányos voltam, de ezek a veszteségek megmutattak a számomra valamit. Isten az, aki irányítja a dolgokat. A jegyesemmel való szakítás rávilágított arra, hogy mennyire kötöttem ehhez a személyhez, mennyire csak körülötte forgott az életem. Őt is irányítani, kontrollálni akartam. Valójában addig folytogattam, amíg elegenem lett az egészből, és kiugrott a kapcsolatból. Egész életemet úgy éltem, ha segítek embereknek, azzal bizonyítom, hogy érek valamit, hogy vagyok valaki. 80 nappal ezelőtt döntöttem úgy, hogy teljesen átadok mindent, és végigmegyek a 12 lépésen. Annyira felszabadító. Még mindig van egy csomó dolog az életemben, amin dolgozni kell, de annyira felszabadító. Múlt héten tettem meg a 4. lépést, és a hátam mögött hagytam az egész múltamat. Nem szedem többé elő, és babusgatom őket, hogy bizonyítsam a méltatlanságomat. Most először életemben méltónak érzem magam. Most először életemben a bensőm azt súgja, hogy oké. Oké, hogy szeressem magam, oké, hogy szeret valaki engem, oké, a családomra úgy ránézi, hogy mostantól másképp kezelem őket, oké, hogy megérdemlem a barátokat. Itt az idő, hogy elkezdjétek ti is a gyógyuláshoz vezető utat. Amen. Imádkozzunk, jó? Mennyi atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked. Azért, hogy részei lehetünk annak, amit most történik ebben az időszakban, és ami a mai nap is történik. Hogy te gyógyítasz embereket, gyógyítasz olyan belső dolgokat, amikkel mindannyian csak küszködünk és küszködtünk, akár évtizedek óta. Köszönjük azt, hogy te benne teljesen megbízhatunk, és te vagy az, akinél igazán vannak válaszok, és igazán megvan az erő arra, hogy meggyógyuljunk. Köszönjük azt, hogy te is akarod ezt a gyógyulást. Köszönjük azt, hogy azt akarod, hogy a terhünk az könnyű legyen. Köszönjük, Jézus. Köszönjük azt, hogy a kereszten, Jézus, te mindent megtettél azért, hogy a mi bűnünkkel el legyen bánva. Úgyhogy ha ma úgy vagy itt, hogy soha, de soha még nem hoztál döntést Jézus Krisztussal kapcsolatban, még soha nem fogadtad el őt, ha te uradnak és megváltódnak, és akarod őt, hogy ott legyen az életedben, a szívedben, akkor itt van ez a mai nap. Nem véletlen, hogy itt vagy. Nem véletlen, hogy hallottad ezt, amit hallottál. Nem véletlen az, hogy megmozdult belül a szíved bizonyos mondatoknál, bizonyos részeknél. Ez azt jelenti, hogy Isten szólít téged, és hív téged. És ha Isten hív, akkor menj, és hozd döntést. Úgyhogy, ha meg akarod ezt a döntést hozni ma, azt mondani Jézusnak, hogy igen, nem értek egy csomó mindent, de akarom azt, amiről beszélnek, akkor csak mondj igent. És aztán hagyd, hogy utána később, majd ő megmagyarázza, megmutatja, meg fogod érteni, lépésről lépésre. Úgyhogy, ha így vagy, hogy bizonytalanul, de igent akarsz mondani neki, akkor mondd ezt a szívedben, segítek benne. Jézus, akarlak. Jézus, szükségem van rád. Jézus, azt akarom, hogy te legyél az életem ura, királya, megváltója. Rád bízom az életemet. Most. Köszönöm, hogy meghaltál a kereszten értem. Köszönöm, hogy elhordoztad a büntetését a bűneimnek, az összes titkomnak. A tiéd akarok lenni most már. Ámen. És hogyha ezt elmondtad, azt mondja Isten a Bibliában, hogyha szíveddel hiszed, és a száddal megvallod, hogy ő az urad, és megváltod, akkor üdvösséged van, akkor megmenekültél. Úgyhogy Isten gyermeke vagy, hogyha meghoztad ezt a döntést ma. Isten gyermeke lettél, hogyha befogadtad őt.
és bízhatsz benne, és számíthatsz rá minden nap. És arra kérlek, hogyha ezt komolyan elmondtad, akkor mondd el valakinek, akiben megbízol ezt a döntésedet. Csak add tovább. Mondd el valakinek, hogy figyelj, meghoztam ezt a döntést. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, Urunk, szeretünk téged, gyógyulni akarunk, és el akarjuk fogadni most már végre a te megoldásodat. És ezért imádkozom, Uram, hogy úgy legyünk itt mindannyian, hogy elég most már játékból, elég a szórakozásból, elég a tagadásból, a kifogásokból, mások okolásából. Itt vagyunk csupaszon előtted, és akarjuk a megoldást végre, mert meg akarunk szabadulni, meg akarunk gyógyulni. Úgyhogy kérlek, Atyám, adj ehhez erőt, hogy el tudjuk fogadni ezt az erőt, drága nevedben, az Úr Jézus nevében. Ámen.